Jézus Krisztus mondja, én az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és ma este is vegyük a kezünkbe evangelizációs énekünket, és énekeljük el az esti istentiszteletünk elején mind az 5 versével. Figyeljünk a szövegére és ennek a gyönyörű éneknek. Minden nap énekeljük, járjon át bennünket mindaz, amiről szól. Milyen jó, milyen jó, milyen jó. Helyünkön maradva csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, sok minden megfog ebben az énekben, sok minden szíven talál bennünket. Énekeljük, hogy csábít bár ez a világ, énekeljük, hogy a Te utad a jó, és mégis néha őszintén meg kell vallanunk, hogy fordítva gondolja a mi szívünk. Ennek a világnak gonosz és istentelen útját gondoljuk jónak, helyesnek, és a szívünk mélyén a lelki ismeretünk mondja belülről, dörömbölve, hogy a csábító a Jézusi út. Urunk, hadd legyen úgy, hogy énekeltük. Hadd tartsuk a Te utadat az egyetlen igaznak, helyesnek. Hadd legyen tele azzal a szívünk, hogy veled járni, és győzni, ez a cél. Hadd tapasztaljuk meg, hogy valóban, akiben Jézus Krisztus van, hit által a szívében, az az élet van rendben. Annak az életnek van békessége, öröme, jövendője, üdvössége. Áldunk és magasztalunk azért, hogy ezeken az estéken kopogtatsz a mi szívünk ajtaján. Úgy, ahogy a köszöntő igében elhangzott, te ott állsz a szívünk ajtaja előtt, zörgetsz, kopogtatsz, és ha valaki meghallja az ige hirdetésben a te hangodat, amelyet személyesen neki üzensz, és megnyitja szíve ajtaját, te bemész oda, és közösségbe kerülsz avval az élettel. Urunk, tudjuk, hogy csak akkor van örök életünk, ha veled élő közösségbe kerülünk. Bocsáss meg nekünk, hogy annyiszor becsapjuk magunkat, áltatjuk magunkat, hogy rendben vagyunk, pedig nincs rendben az életünk. Hozd elő szent lelked által, világosságod által azt a sok bűnt, sok rendezetlen dolgot, amely ott van köztünk és közted. Szeretnénk ma rendezni. Mindazt, amit felhozol a múltból, görbe utakat, titkokat, sötét bűnöket, szégyelni való tisztátalanságokat, vágyunk neked imádságban megvallani, szívünkben megbánni, a bűnt elhagyni. Hadd találjunk te nálad véred érdemért kegyelmet, bocsánatot, és te újítsd meg lelked által a mi megnyomorodott életünket. Köszönjük, hogy szeretsz minket, hogy ez szíved vágya, hogy megújíthass, hogy megmenthess a bűnből, hogy a tiéd legyünk. Hallgass meg imánkat, és légy irgalmas életünkhöz. Amen. Az élő Istennek az igéjét olvasom előttetek a Lukács evangéliumából ma is, annak a 16. fejezetéből, a 19. verstől a 31-es versig bezárólag a gazdag és a Lázár történetét. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldús is, aki ott feküdt a gazdag előtt fekélyekkel tele. Ez azt kívánta, hogy bár csak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Egyszer aztán meghalt a koldús, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott. Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam, és küld el Lázárt, hogy újja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm elángban. De Ábrahám így válaszolt, fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is van, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Mire az így szólt? Akkor arra kérlek, atyám, hogy küld előtt apám házához, mert van öt testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt, van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. De az erre azt mondta, nem úgy, atyám Ábrahám, de ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám azt felelte, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, volt Amerikában egy nagyon híres falramászó ember, aki Amerika nagy városaiban a híres felhőkarcolókat mindenféle segédeszköz nélkül sorra mászta meg. Mindig kihirdették az újságban, hogy milyen dátumon éppen melyik épületet fogja megmászni, úgyhogy több ezres tömeg zarándokolt mindig azok mellé, a hatalmas épületek mellé, hogy lássa a híres falramászót, aki tényleg meg is érkezett az időpontba, hozta egy nagy limuzin, kiszállt, inas, szikár, vékony ember volt, és mindenféle segédeszköz nélkül, ott a kamerák előtt és az ünneplő tömeg előtt elkezdte megmászni a felhőkarcolókat. Mindig kereste a legkisebb kis párkányt, kiszögellést, egy kicsi téglát, amit a könyvesek nem úgy építettek be, ablakokat, amiben ő meg tudott egészen picit kapaszkodni, rengeteg felhőkarcolót megmászott. A legutolsó mászása egy Los Angelesben levő hatalmas áruház volt, amelyet szintén megkérdettek, mikor jön el a híres falramászó. Megjött a több ezres tömeg, néhány kamerás ember, megérkezett ugye a falramászó, kiszállt az autóból, mosolygott, biccentett a tömeg felé, aztán neki indult. Gyönyörűen mászott, majdnem fölért a tetőre, Aztán látta a tömeg, hogy most vacilál. Mibe kapaszkodhatna a következő méternél, és látszott, hogy valamit észrevesz, valami szürke kiszögellést, talán valami kis cement díszítés lehet az, nyújtózkodott, nem érte el, habozott, gondolkodott, aztán egy ugrással megpróbálta elkapni, de a tömeg szeme láttára mélybe zuhant. Amikor megnézték az ő holttestét a mentősök, tudjátok, mit találtak a kezében, mibe markolt bele? Pókhálóba. Egy poros pókhálót nézett cement kiszögellésnek, arra akarta bízni az életét, de a pókháló nem tartotta meg, senkit nem tartana meg, lezuhant és szörnyet halt. Az a különös, hogy lelkileg mi hasonlóak vagyunk, mint ez a falra mászó ember. Vannak pókhálószerű dolgok, értsétek ezt idézőjelben, amelyben az ember lelkileg igyekszik belekapaszkodni, és azt hiszük, hogy ez megtart minket. Van az Isten igéjében több helyen is arról szó, Jób könyvében, meg az Ézsaiás 59-nek az elején is, amikor Isten arról beszél, hogy aki pókhálót sző, annak nem tartja meg a pókháló az életét. A gondolatai, a reménysége hasonlatos a pókhálóhoz, mondja Jób könyvében egy ige. Hát nagyon sok ilyen pókhálót tudunk mi emberek szőni, úgy gondoljuk, hogy ez elég lesz, ebben én mennybe juthatok, de amikor a próbára kerülne a sor, akkor kiderül, hogy az csak pókháló. Azon a módon, azon az úton mennybe nem lehet bejutni. Az ember sajnos szeret belekapaszkodni ilyen semmit érő pókhálószerű dolgokba, amelyek nem visznek a mennybe. Mai estén a pokoli gondolatokról lesz szó. Alapigénk alapján olyan pokoli gondolatokat fogunk szemügyre venni, Isten igének a mérlegére tenni, amelyekbe az ember lelke hamis reménységgel igyekszik sokszor belekapaszkodni. Figyelmünket irányítjuk most arra a párbeszédre, amelyet a pokolban a gazdag Ábrahámmal folytat. Ebből a párbeszédből nagyon sok minden kiderül. Láttuk már, hogy ez a gazdag miért veszett el. Nem azért, mert ő gazdag volt. És Lázár sem azért üdvözült, mert ő szegény volt. A gazdag nem helyezte az életét az Úrtól rendelt helyettes engesztelő áldozat vérének oltalma, védelme alá. A gazdag olyan dolgokban bízott, abban bízott, amivel nem lehet üdvözülni. Amivel nem lehet bemenni a mennybe. Amikor Ábrahámmal beszélget, különös módon még mindig érződik ez a hamis reménység, különös módon még a pokolban is tud egy kicsit pimasszá lenni, és visszafeleselni Ábrahámnak, hogy nem úgy, atyám Ábrahám. Olyan döbbenetes számomra ez a lelkület, hogy elvesz, amikor már nem változtathat az ő helyzetén. Még ott is jobban akarja tudni az Istennél, hogy mit kellene csinálnia az Istennek, hogy az ő öt testvére megtérjen és oda ne kerüljön a kárhozat helyére. Hát nézzük most egyenként azokat a pokoli gondolatokat, amelyek alapigénk alapján elénk adatnak, és amelyben lehet, hogy a mi kezünk, hitünk, szívünk szívesen belekapaszkodna, de ha belekapaszkodunk, elveszünk. Az első pokoli gondolat, amit itt találunk, amit sokszor Jézusnak is mondanak a zsidók, a mi atyánk Ábrahám. Ábrahám ugye a hívők atya, és ez a kicsinke mondat, hogy a mi atyánk Ábrahám, ez egy zsidó szájából azt jelentette, hogy hát én zsidó ember vagyok, a választott nép tagja, hát automatikusan üdvösségem van. Nagyon sokszor találkozunk mi lelkipásztorok olyan emberekkel, akik úgy hiszik, hogy az üdvösségbe úgy automatikusan beleszületünk. Automatikusan. Egyszer utaztam a vonaton, egy idősebb emberrel beszélgetni kezdtünk, és elmondta, hogy az ő ősei husziták voltak. A cseh reformátorok leszármazottja volt ez az illető. Tovább beszélgetünk, és szóba került még valaki, de olyan izzó gyűlölettel kezdett el beszélni arról az illetőről, és visszakérdeztem, hogy de hát, ugye ezt tudja, hogy nem lehet össze hozni a husziták, az ősök hitét, mindazt, amiben ők hittek, reménytek, ezzel a gyűlölettel, amivel van ő egy fele barát iránt. Hát kikérte magának, hogy de ő azt az illetőt gyűlöli, szívéből gyűlöli, egy kanálvízben megfojtaná, meg is akarná ölni, eltorzult a gyűlölettől az arca, hogy rágondolt arra az embertársára. Sokan gondolkodnak így, hogy a mi atyánk Ábrahám. Sokan gondolják ma is azt, hogy hát én református vagyok. Hithű református familiában nőttem fel, hát én nekem automatikusan üdvösségem van. Mindenki konfirmált, keresztelkedett a családomban. Hát mi üdvözülni fogunk. Testvérek, ez egy pokoli gondolat. Ez egy pokoli gondolat. Az üdvösségbe nem a földre érkezéskor, az anyaméből kijöve születünk bele. Beszél a Szentírás újjászületésről. Egyszer egy zsidó rabbi éjszaka elment Jézushoz, Nikodémosnak hívták ezt az írástudót, akiben mozgott az a sok-sok tanítás, amit hallott Jézustól. És elment hozzá éjszaka, hogy beszélgessen vele, hogy előhozza mindazt a sok kérdést, ami van benne. Tudjátok, mit mondott neki Jézus? Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Ő zsidó ember volt. Ő egy rabbi volt. Egy írástudó, és neki is azt mondta Jézus, újonnan kell születnetek. Aki nem születik újonnan, nem megy be a mennyek országába. Nehogy ilyen pokoli gondolat legyen bennünk, hogy mi automatikusan, mert reformátusok vagyunk, bemehetünk a mennybe. Az a református, aki nem tért meg a szíve mélyéből, a szívén kopogtató Jézushoz, az nem fog bemenni a mennybe. Az a katolikus, evangélikus, baptista, aki nem tért meg az őt szerető Úr Jézushoz, nem fog bemenni a mennybe. Hiába a vallásos família, hiába a hithű neveltetés, megtérés nélkül nem lehet bemenni a mennybe. Ezt Jézus tanítja. Sajnos a mi szívünk meg odahallgat az ördögi gondolatokra. A második ördögi gondolat, hogy üdvözülni lehet az ősök hitéért. Ó, de sokan gondolják ezt ma is. Üdvözülni lehet az ősök hitéért. Család látogatáskor rengetegszer lehet ezt hallani, hogy tiszteltes úr, a mi családunkba hány generációra visszamenleg volt presbiter, gondnok, lelkész, püspök, és teljesen úgy beszélnek a hitvalló ősökről is, mint hogyha az ősök hitéért őnekik is automatikusan üdvösségük lenne. A konfirmációs KT azt mondja, biztos az itten is, hogy ahogyan nem lehet más szájával jól lakni, úgy nem lehet más hitével üdvözülni. Laktatok-e már jól más szájával? Tegye fel a kezét, aki jól lakott egyszer is más szájával. Nincs ilyen. Ugyanúgy nem lehet más hitével üdvösséget nyerni. A harmadik pokoli gondolat, hogy elég a felszínes vallásosság. Elég a külső, hiszen ez mennyiben különbözik az istentelen ateista emberek életétől. Gyermekkoromban nagy hatással volt rám egy idős lelkipásztor. Bolla Ferencnek hívták ezt a lelkipásztort. Ő az 1930-as években végezte a teológiát. Olyan csodálatosan hangzott az ő bizonyságtétel, amit egyszer elmondott, hogy amikor ő a teológiára járt, akkor még nem ismerte személyes megváltójaként az Úr Jézust. És olyan egyszerűen, de alázattal mondta el másoknak, hogy én akkor még nem voltam megtérve, nem volt az életem az Úr Jézusé. Istennek meg kellett engemet szólítania. Szívemhez hatolóan, érintően meg kellett győzni engemet, hogy nekem szükségem van a megváltóra. Drága dolog, amikor valaki a vallásosságból elismeri, hogy Nekem a megváltóra van szükségem. A megváltóra. Nem elég az egyháziaskodás. Nem elég a kegyeskedés. Nem elég külső szertartások, külső formulák, kegyes szövegek felvétele. Meg kell térni Jézushoz. Ő rá van szükségünk. A történetben szereplő gazdagról kiderül, hogy ő egy nagyon komoly, vallásos ember volt. Ő tudott Ábrahám hitéről. Ő ott volt a zsinagógában. Amikor Ábrahámmal beszél, kiderül a szavaiból, a sorok között, hogy ő ismeri a törvényt, ismeri a próféták tanításait. Ő ott volt a zsinagógai istentiszteleten. Mindent hallott, tudott, de csak idáig hatott a tudás, a szívig nem ment. Egy nagyon komoly vallásos ember volt, és elveszett a kárhozatban. Nem vette komolyan mindazt, amit hallott, tanult, amit ott a gyülekezetben hirdettek hétről hétre. Ha mi sem vesszük komolyan mindazt, amit itt a gyülekezetben Isten igéből tanulunk hétről hétre, évről évre, amit hallottatok a Biblia órákon, a KT órákon, az Isten tiszteleteken, ami Isten igéje adatot nektek. Ha nem megy szívig, menthetetlenül elveszünk. A negyedik pokoli gondolat, oda sokszor találkozom ezzel, hogy mindegy, hogy hogyan élünk, csak higgyünk Istenben a magunk módján. Hallottátok már ezt a kifejezést, hogy a magam módján én is hiszek? De sokan mondták már ezt lelkészeknek. Tiszteltes úr, én is hiszek ám a magam módján. Nincsen ilyen, hogy a magunk módján hiszünk. Isten meghatározta az üdvösségnek az útját. Meghatározta a hitnek a módját. Nincsen magunk módján. Aki kimegy autót vezetni, hogy ő a maga módján ismeri a kreszt, nagy valószínűséggel balesetet fog szenvedni. Aki a maga módján hisz, kudarcot fog vallani a mennybejutást illetően. Pokoli gondolatok, amelyel saját magunkat is tudjuk áltatni, de ezek a gondolatok valójában a pokolból származnak, az ördögtől, hogy elaltasson bennünket. Az ördög arra akar rávenni, hogy csak most meg ne térj. Betömi a te szívedet, a te gondolatodat egy ilyen pokoli gondolat, hogy most gondold ezt. Csak most meg ne térj. Az ördög ezt akarja. Csak most meg ne térj. Csak most meg ne térj. Van egy amerikai író, Ralph Waldo Emerson, őneki van egy nagyon fantasztikus mondása, hogy az egyik illúziónk az, hogy a mostani óra nem döntő fontosságú. Képzeljétek el, hogyha úgy éli le valaki az egész életét, hogy minden percről, amit éppen jelenjében él, minden óráról így gondolkodik, hogy hát a mostani óra nem döntő fontosságú az életemben, majd talán a következő. A következőnél megint ezt gondolja, és egyszer csak ott fogja magát találni a halál kapujában. Elment az összes óra, elment a lehetőség. Minden óra döntő fontosságú, amikor Isten szólít bennünket. Amikor hangzik az ige. Amikor odahaza a kezedbe veszed a Bibliádat, az is döntő fontosságú óra. Mert az Isten igéje szól abból te hozzád. Hogy jöttünk ma ide el? A mai estére. Hogy indultál el, amikor odahaza vetted a kabátodat? Benned volt ez a gondolat, hogy a mostani óra döntő fontosságú lehet az életemben. Hallom az igét, és a szívem felelhet rá. Örök életem lehet mától. A mostani órától, ha hittel felelek Isten engemet megszólító szavára. Az ötödik pokoli gondolat, ne törődj a lelkiekkel, szépen éld az életedet, járj el templomba, aztán majd Isten majd eldönti, hogy üdvözülsz-e vagy nem. Ez is egy pokoli gondolat. A Biblia nagyon egyértelműen beszél. Hadd mondjam el nektek, hogy van egy ilyen bibliai fogalom, hogy üdvbizonyosság. Hallottátok már biztos ezt a fogalmat? Üdvbizonyosság. Ez azt jelenti, hogy ha egy újjászületett Egy megtért embert megkérdezünk, hogy mondd, van neked örök életed? Arra egy hívő ember alázatosan azt kell, hogy vallja, hogy örök életem van. És ez az ő részéről nem valami elbizakodott nagy képűség, hanem az Isten igéjére való ráállás. A János 3.30-at azt mondja, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki nem engedelmeskedik a fiúnak, az nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Folytatódik az igevers. Nem az van ott, hogy ha hiszel Jézusban, akkor örök életed lesz. Van. Már itt a földön a hívő embernek örök élete van. A megtéréstől datálódik az örök életünk, tanítja a Szentírás. Ott fog kiteljesedni az örökké valóságban. Ott kapunk majd a feltámadáskor olyan halhatatlan, megújult testet, amelyben nem lesz bűn, nem lesz romlandóság, és nem lesz öregség, meg fájdalom, meg betegség, de a hívő embernek üdv bizonyossága kell, hogy legyen. Különben megszégyenítjük Istent. Azt szoktam mondani sokszor a hittanosaimnak, hogy Isten nem árul zsákba macskát. Nem azt mondja, hogy járj velem, és akkor majd meglátjuk. Nem. Azt mondja, hogy higgy az Úr Jézusban, és örök életed van. Ha most nekiadod a szívedet, innentől kezdve neked örök életed, üdvösséged van. Vasárnap avval kezdtük a sorozat legelső részét. Itt van a kis jelvény a két kérdéssel. Emlékeztek, mi volt a két kérdés, amit ez a jelvény elképez. Ha most meghalnál, hova kerülnél? És a második kérdés az volt, hogy miért oda? Az első kérdésre a hívő ember bizonyosságból, üdv bizonyosságból válaszolja azt, hogy örök életem van Jézusért. Miért oda kerülnél? Miért a mennybe kerülnél? Mert Jézus meghalt a bűneimért, és én ezt elfogadtam itt el. Ezért örök életem van. Higgyétek el, hogy ez a hívő szájából nem nagy képűség, nem elbizakodottság, hanem ez az Isten igéjére való ráállás, amelyet ő hittel megvall, és Isten gyönyörködik az ilyen hitvallásban. Abban nem gyönyörködik Isten, hogyha te arról teszel bizonyságot, hogy hát talán a mennybe kerülök, reménykedem, bizakodom, hogy azért Isten beenged. Nem, örök életem van. Ha hiszek Jézusban, örök életem van. Szeretnék kérdezni tőletek valamit. Van neked üdvbizonyosságod? Ez csak az újjászületett hívő embernek van. Van neked üdvbizonyosságod? Van neked örök életed? Isten azt akarja, hogy neked örök életed legyen. Ezért kell prófétánál Isten azt mondja, hogy nem gyönyörködöm a bűnös ember halálában, hanem azt akarom, hogy megtérjen és éljen. Isten abban gyönyörködik, hogyha minél több bűnös meghallja, hogy Isten szeret engem, megváltott Jézusban, kifizette az én ítéletemet, bűnadóságomat, akkor én ezt elhiszem, elfogadom, ez nekem kell. Innentől kezdve örök élete van a hívőnek. Csak ennyi, ennyi. De ezt a szív legmélyéből kell hinni és komolyan venni. Nehogy úgy gondolkodjatok, hogy érdegélünk református módon, aztán majd Isten eldönti. Hát tényleg Isten eldönti, de ezt most a te életedben kell, hogy ez eldőljön. És ez a te hitettől függően dől el. Hol akarod tölteni az örökké valóságot? Ez rajtunk múlik. Isten kinyitotta Jézusban a menny ajtaját, és mindegyikünket oda vár. A hatodik pokoli gondolat következik. Egy pici történetet hadd mondjak előtte. Német evangélikus evangélizátort, Wilhelm Busch lelkészt, aki sok evangélizációt tartott, előadásokat tartott Németország szerte. Egyszer egy újságíró meginterjúolta, és megkérdezte tőle, hogy hát miért tart maga ennyien előadásokat Jézusról. És Busch lelkész azt mondta a riporternek, hogy azért, mert nagyon félek attól, hogy ezek az emberek elkárhoznak, pokolra kerülnek. Az újságíró elmosolyodott a riport alatt. Pokol? Hát nincs is pokol. Hát ez a következő ördögi gondolat. A sátánnak az egyik legnagyobb hazugsága, hogy azt mondja, hogy én nem vagyok, nincs is ördög, nincs is pokol. A Szentírás arról beszél, hogy van ördög, és van pokol. Ugyanúgy, hogy van mennyország is, van pokol. Vegyük komolyan. Vegyük komolyan. Hatalmas hazugsága a sátánnak, hogyha te veled elhiteti ezt a pokoli gondolatot, hogy hát nincs is pokol, nincs hova elkárhoz. Jézus Krisztus ebben az egyedüli hiteles személy, és ő beszél erről, és azt mondja, hogy van mennyek országa, és létezik, van pokol is. Én őneki hiszek. Nem a mosolygó tudósoknak, hiteten újságíróknak, én Jézusnak hiszek. Ebben bárki jöhet, a világ összes tudósa jöhet hozzám, és azt mondja, hogy ők így és így látják, és így bizonyítanák, hogy nincsen. Megmondja nekik, hogy Jézus pedig megmondta, és ő járt a túlvilágon. Ebben ő az egyedüli hiteles. Bárki mást mond, hülyeséget mond, ostobaságot mond, butaságot mond. Jézus szava ebben az egyetlen illetékes szó. A hetedik pokoli gondolat, hogy Isten úgy sem lát mindent, szépen élhetjük a mi életünket. Hadd mondjam már nektek, hogy Isten mindent lát. Mindenről tud a mi életünkben. Tudja azt is, ami volt kamaszkorodban, kamaszkorod titkos bűneit, útjait. Tudja a házastársad előtt elhallgatott dolgaidat. Mindent tud. Tud még a bűnös gondolatainkról is, amelyet embertársak nem látnak a fejedben, nem tudnak. Isten mindenről tud. És hogyha a te életed tele van gonoszsággal, hamissággal, tisztátalansággal, paráznossággal, hűtlenséggel, tolvajlásokkal, ne gondold azt, hogy ennek nem lesz következménye. Az ördög olyan pokoli gondolatot akar belénk csempészni, mint hogyha nem lenne a bűnnek következménye. Azért hazudja, hogy nyugodtan csinálj, amit akarsz, mert Isten nem lát. Testvérek, a bűnnek következménye van. És amit nem rendezünk Istennel a megtérésben, itt a földi életben, azok a bűnök számon lesznek rajtunk kérve. Nagyon keményen. Egyszer az Alföldön megtért egy traktoros a TS-ben, és elkezdte visszahordani a termelő szövetkezetből, hát úgy hazahozott szerszámokat, traktoralkatrészeket. Hát Isten lelke rámutatott arra, hogy te tolvaj vagy. Hát mindenki ezt csinálja, igen. Isten gyermekénél nem lehet lopott holni. És elkezdte engedelmességből visszahordani a TS-be a traktoralkatrészeket, a szerszámokat. És a többi traktoros szólt rá, hogy hát nehogy már ilyet csinálj, akkor nekünk is vissza kell hozni. Ne haragudjatok, Jézus élet az életem. Nem lehet ez a garázsomba. És visszavitt mindent. Rendezni a rendezni valót. Minden rendezetlen dolog az utolsó napon ott fog vádolni téged Isten trónus előtt. Addig rendezd, amíg lehet. Amíg van rá kegyelmi idő, addig rendezd. És az utolsó pokoli gondolat, kimondtam itt egy szót, egy fogalmat, amely nagyon fontos. Előjön majd még a sorozatban. Kegyelmi idő. Az ördög azt a pokoli gondolatot akarja neked adni, hogy ráérsz még megtérni. Ráérsz, most nem kell, majd később ráérsz még megtérni. Tessék, van kegyelmi idő, amely egyszer lejár. Nagy Sándor, a macedon hadvezér, minden várostrom előtt, az volt a szokása, fogott egy égő fáklyát, és akkor odaért a hadseregével, az égő fáklyát a városkapu elé leszúrta a földbe. az több óráig égett szurok fákja. Addig tartott annak a városnak adott kegyelmi idő. Amíg égett a fákja, néha egy napig, nem támadta meg a várost, bárki kijött a városból, szekerestől, teljes vagyonostól, pénzestől, ökröstől, marhástól, bárányastól, elmehetett, nem volt bántódása. De amikor leégett a fákja, onnantól kezdve megkezdődött az ostrom, és nem volt kegyelem. Isten igéje is beszél arról, hogy van kegyelmi idő. Van kegyelmi idő. Amíg az Isten a megtérése nekünk ad időt, az a kegyelmi idő. Ez legkésőbb a földi élet utolsó pillanatában, a halálban lejár. Sok lelki gondozó mondja el élete, szolgálata tapasztalataiban, hogy van ember, akivel találkoztak, akinél azt fogalmazták meg, Isten azt láttatta meg velük, hogy bizonyos embereknél, kemény, gonosz embereknél a kegyelmi idő már a földi élet végpontja előtt, a haláluk előtt is lejárhat. Avval a köszöntő igével kezdtük ma, hogy Jézus mondja, én az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Jaj, annak az embernek, akinek a szíve ajtaján kopogtatott Jézus kegyelmi, a neki adatott kegyelmi időig. Aztán Jézus abbajt ezt a kopogtatást, és tovább ment. Az az ember lehet, hogy még él 5 évig itt a földön, de hadd mondjam így, hogy az igazából élő halott. Neki Istentől ott akkor az utolsó kopogtatásnál lejárt a kegyelmi idő. Nagyon sokaknál ez tehát a halálban, ez a legvégső pontja a kegyelmi időnek, de nem tudhatod, hogy neked meddig tart. Ez ma este 7 órakor lejár, akkor jaj nekünk. Az ördög arra akar rávenni, hogy ráérsz még megtérni, majd, hát 20 év múlva. Nem biztos, hogy lesz 20 év múlva. Vagy ha van 20 év múlva, és még itt vagyunk a földön, nem biztos, hogy számodra még fog tartani akkor a kegyelmi idő. Istennel nem lehet játszani. Szeretetével, kegyelmével nem szabad játszani. Ezért olyan fontos oda hallgatni az ige hirdetése. Ezért olyan fontos a Biblia olvasás. Isten az ige hirdetés bolondsága által akar bennünket megszólítani, megmenteni, magához vonni. Ezért akar az ördög mindig távol tartani, nehogy elmenj a gyülekezetbe, nehogy olvasd a Bibliádat, de olvasd naponként. Legyen az drága kincsed. És légy ott a gyülekezetedbe, ahányszor csak el tudsz menni. És hallgasd az igét. Azáltal szólít meg, tart meg, ment meg az Úristen téged. Egyszer valaki azt mondta, hogy meghallgatni egy ige hirdetést, hogy odahaza Bibliát olvasni, ez alkalom arra, hogy Isten a saját gondolatait helyezze el a szívedben. Olyan szép egy mondat. Most a pokoli gondolatokról beszéltünk, és nézzetek erre a mondatra. Amikor az ige hirdetést hallgatod, amikor odahaza Bibliádat olvasod, ez alkalom arra Istennek, hogy a te szívedben az ő gondolatait helyezze el. Olvasd az igét, szeresd a Bibliádat. Szeresd a Bibliádat. És hallgasd mindig az ige hirdetést. Amennyit csak tudsz, amennyi közelébe el tudsz menni, légy ott és hallgasd. Isten néha töredékeket, morzsákat is felhasznál. Sokszor egy-egy ige hirdetésből talán 2 mondat marad meg. 2 mondat, amit hazaviszünk, de az hetekig, hónapokig, néha évekig bennünk munkálkodik, mozog, és végzi az Isten munkáját bennünk belül. Hallgasd, figyelj oda! Isten beszél velünk az ige hirdetésben, a bibliolvasásban. Testvérek, Isten harcol a pokoli gondolatok ellen. Nagyon komolyan harcol. Mindig adja az ő gondolatait, hogy a te szíved megtisztuljon a pokoli gondolatoktól, és odafigyelj azokra a gondolatokra, amelyeket ő mond. Van egy döbbenetes párbeszéd a János evangélium a 8. részében, 37. verstől a 47-es versig. Hallgassátok meg ezt a párbeszédet úgy, hogy Jézus egy olyan tömeggel beszél, amelyik azt a pokoli gondolatot tartja, hogy hát mi rendben vagyunk, Ábrahám a mi atyánk, Isten népe vagyunk, hát nem semmi gond nincs, és Jézus párbeszédben lépésről lépésre vezeti őket rá, hogy az ember bűnbe esett, és az ördög munkái valósultak meg a bűnbe esett ember életében. Döbbenetes párbeszéd. Odahaza megnézhetitek a Bibliátokban. János 8.37-től 47-ig. Mondja Jézus, tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok, de ti meg akartok ölni, mert az én igémnek nincs helye bennetek. Én azt mondom, amit az én atyámtól láttam, és ti is azt teszitek, amit a ti atyátoktól hallottatok. Erre azt mondták neki, a mi atyánk Ábrahám. Jézus ismét szólt hozzájuk, ha Ábrahám gyermekei volnátok, Ábrahám cselekedeteit tennétek. De ti meg akartok engem ölni, olyan valakit, aki azt az igazságot hirdetem nektek, amelyet az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem tette volna. Ti ugyanazt cselekszitek, mint a ti atyátok. Ezt mondták neki, mi nem paráznaságból születtünk, egy atyánk van az Isten. Jézus így szólt hozzájuk, ha az Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem. Mert én az Istentől indultam el, és tőle jövök, nem magamtól jöttem, hanem ő küldött el engem. Az én beszédemet miért nem értitek? Mert nem tudjátok hallgatni az én igémet. A ti atyátok az ördög, tőle származtok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt az kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot mondja, a magáéból mondja, mert hazug, és a hazugság atya. Döbbenetes ez a párbeszéd. Ott van a Jézust hallgató tömeg, tele a pokoli gondolatokkal, megbabonázva, elaltatva, hogy rendben vagyunk, és mondják is az érveket Jézusnak, akit meg akarnak ölni. De nem látják, hogy ők tele vannak gyilkos indulattal. És Jézus szép lassan elvezeti őket, így harcol értünk is, a pokoli gondolatoktól az igazságig, az Isten szerinti gondolatokig. Ugye a zsidók mondják, hogy hát Ábrahám a mi atyánk. És mondja nekik Jézus, hogy ha Ábrahám volna az atyátok, akkor Ábrahám cselekedeteit tennétek. Nem azt tesztek. Ti azt teszitek, amit atyátok. Akkor tovább mennek. Hát egy atyánk van az Isten. Ha Isten volna az atyátok, akkor szeretnétek engem, én tőle jövök, ő küldött el, erre meg akartok ölni. Nem az Isten az atyátok, ti azt teszitek, amit a ti atyátoktól láttatok. És a legvégén elmondja, ti atyátok az ördög, aki embergyilkos volt kezdettől fogva, nem állt meg az igazságban, ő a hazugság atya, és nincs benne igazság. Testvérek, ez az Isten igéjének a diagnózisa rólunk. Hogy mi nem az üdvösségbe születünk bele, mi az ördög gyermekeiként születünk ebbe a világba. És azért adatik nekünk ez az egy emberélet, hogy átmenjünk az ördög országából az Isten országába. Hitre jussunk, és ezáltal Jézusei legyünk. Átmenjünk a kárhozatból az örök életbe. Az ördög uralma alól a Jézus királyságába. Hogy gazda csere történjen az életünkben. Mindannyian elveszettnek születünk. Az ördög uralma alá születünk meg. Jézus ezt tanítja. De ha te odafigyelsz füleddel, szíveddel az Isten hirdetett igéjére, és azt befogadod, akkor átmentél az ördög hatalma alól az ő országába. Ő lesz a gazdád, életed tulajdonosa, személyes megváltója. Szívedbe békesség lesz, és a hit által az Úr megtart, megőriz, és bevisz az ő örök országába. Soha ne higgyetek a pokoli gondolatoknak. Isten harcol értünk, és Isten harcol a bennünk gyökeret vert pokoli gondolatok ellen. Jobb könyvében van egy nagyon döbbenetes igerész, a 33. fejezetben, amikor beszél arról ott az ige, hogy az emberhez Isten küld valakit, aki a szívére beszél, akinek a mondandója által megtérhet az Úrhoz. És van ott egy mondat, amely így hangzik, hogy mindezt kétszer-háromszor megteszi Isten az emberrel, hogy ráragyogjon az élők világosságára. Kétszer-háromszor. Minden Biblia magyarázó úgy magyarázza, hogy az igazán elkészített, minősített idő, amikor a földi életünk folyamán megtérhetünk, az nem ilyen száz tucatszor adatik nekünk, nem. Kétszer-háromszor. Ebbe döbbenjünk bele. Ha minden vasárnap itt vagytok egy templomban, az évente 52 vasárnap, 10 év alatt már 520. Ha eljöttök egy-egy bibliórára minden héten, akkor ugye szorozhatjuk, duplázhatjuk. Egy hűséges templomba járó ember az életében lehet, hogy 10 000-szer hallott ige hirdetést. Nem azt mondja Isten, hogy csak 2-3-szor hallott meg belőle valamit. Nem. 10 000-szer szólt hozzá Isten. De az igazán elkészített idő, amikor a te lelked válaszolni tud, teljes lényeddel és nem csak fél szívvel meg tudsz indulni az Isten felé, az 2-3-szor adatik a földi életünk folyamán. Én úgy hiszem, hogy a 2-3-szori alkalmakban elsősorban az evangelizációs hetek vannak benne. Amikor Isten igéje evangelizáló éllel szólít meg. Sok vasárnapi ige odahaza nálunk is tanítói jellegű, de vannak Isten által elkészített alkalmak, amikor evangelizáló éllel talál el az ige, azok 2-3-szori minősített idővé, drága alkalommá válnak az életünkben, amikor te igent mondhatsz, és megtérhetsz egész lényeddel az Úrhoz, és újjá lehetsz, és örökké élni fogsz, mert Jézus szeretett téged, és mindent odaadott, érted? Meghallotta-e már így az ő szavát? Megérintette már ilyen komolyan téged ő, hogy elmondhatod, hogy igen, megérintett, meghallottam, és feleltem is. És Jézusért örök életem van. El tudod-e ezt mondani? Testvérek, ha bizonytalanok vagytok ebben, hogy örök életetek van, ez azt jelenti, hogy Jézus még kívülről kopogtat. Fogjuk majd énekelni 473-as éneket, amely pont ezt az igeverset dolgozza fel, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek. 10 000-szer zörget sokszor Jézus, mire meghalljuk és beengedjük őt. Sok tucatszor keres, de az igazán elkészített alkalmak nem adatnak olyan sokszor. Rá ne szedjen minket az ördög, hogy ráérünk még megtérni, nem érünk rá megtérni később. Nem biztos, hogy lesz holnap. Nem biztos, hogy lesz később. Egy történettel fogom ma is befejezni. 8. Henrikről tanultatok az iskolákban, a zsarnok angol királyról. 5 felesége volt, és talán 2-t ő végeztetett ki az 5-ből. Egy nagyon gonosz, istentelen ember volt. 1547. január 28-án halt ő meg, borzasztó békétlenségben, lelki gyötrelmekben. Feljegyezték, hogy az ő királyi udvarában, bár mindenki látta, hogy ez egy rettenetes istentelen zsarnok, mindenki hódolatot színlelt. Senki nem mondta meg neki az igazságot, hogy király, olyan úton mész, amelynek a vége kárhozat lesz. Egyetlen egy ember volt a királyi udvarban, az udvari bolondja, aki a maga módján humorba öltöztetve mindig megmondta a királynak az igazságot. Őtőle valahogy 8. Henrik ezt elfogadta, de mindig csak nevetett rajta, a szívig sajnos nem hatoltak ezek a humorba öltöztetett intések. Annyira jól értett a humorhoz, annyira jól értette a dolgát ez az udvari bolond, hogy 8. Henrik csináltatott neki aranyból egy jogart, és mondta, hogy na ez az arany bolond jogar, ez addig a tied lesz, amíg nem találok a birodalmamban egy nálad nagyobb bolondot, aki még nálad is nagyobb bolond és jobban érti a dolgát, mint te. Hát teltek múltak az évek, de a bolond megmaradt a hivatalában, mert annyira jól értette a dolgát. Amikor eljött 1547. januárja, és a királyi palotában már a szolgák hada suttogta egymás között, hogy a király haldoklik, akkor beosont ez a bolond a király szobájába, odaült a haldokló király mellé, és megkérdezte, hogy hallom, királyom, hogy el akarsz utazni. A király felnyögött, hogy nem akarok, muszáj. Muszáj. Van nálad valaki nagyobb, hatalmasabb, akinek te számadással tartozol, és neked parancsolhat? Igen, a mindenható Isten. És mikor térsz vissza erről az utazásról? Kérdezte a bolond. Ahova én megyek, onnan nem térek vissza. Hát királyom, ha te ilyen nagy utazásra készülsz, akkor mondd meg nekem, hogy van-e térképed, úti elemózsiád, úti kísérőd? Felnyögött 8. Henrik, hogy nem, nincsen, én egész életemben nem törődtem az élő Istennel, nem törődtem a lelki dolgokkal. Ez volt az a mondat, ami után az udvari bolond belenyomta az arany bolond jogart, a hideg aranyat a király kezébe. Ó király, te adtad nekem ezt a bolond jogart. És akkor azt mondtad, hogy addig nálam maradhat, amíg nem találunk egy nálam bolondabbat a birodalmadban. Én most neked adom, mert te vagy a legnagyobb bolond. Tudtad, hogy meg fogsz halni, tudtad, hogy földi életed véget ér, és nem törődtél a téged szerető Istennel, nem törődtél a lelked üdvösségével. Te vagy a legnagyobb bolond, király. És ekkor mondta 8. Henrik, elvesztettem a birodalmamat, a koronámat, elvesztettem a lelkemet is. Isten keres bennünket, végtelenül szeret. Keres téged, hogy te élhess örökké. Ma is kopogtat szíved ajtaján. És az ő igéjében, az evangéliumban arról beszél, hogy ő szeretne téged maga mellett látni. Veled akarja tölteni az örökké valóságot, békességben, boldogságban, hihetetlen áldásban, örömben. Mit felelsz ma neki? Ámen. Helyünkön maradva csendesedjünk el, imádkozzunk. Szeretnénk, Úr Jézus Krisztus, őszintén keresni téged. Hadd valljuk meg sok kegyeskedő, képmutató viselkedésünket, amikor külsőségekben hívőknek mutattuk magunkat, társaságban, családban, gyülekezetben. Tudjuk használni a Biblia szavait, kegyes frázisokat, de halljuk az igéből, hogy te mindennen átlátsz, minden képmutatáson, minden mázon és kozmetikázáson, te látod a szívünket és annak valódi állapotát. Te látod a bennünk levő sok-sok bűnt. Azt is, amikor embereket bántottunk meg, azt is, amikor embereket tettünk tönkre. Te látod sok hűtlenségünket, gondolati bűneinket, tisztátalanságokról, paráznaságokról, titkos lopásainkról, mindenről tudsz. Te tudod, amikor mi sértöttünk meg pedig, mi voltunk azok, akik vétkeztünk. Te tudod büszkeségünket, amellyel olyan magasan hordjuk orrunkat. Mindenről tudsz, pontosan tudod, kik vagyunk. Olyan csoda, hogy mégis szeretsz bennünket bűneink ellenére. Olyan csoda az nekünk, Urunk, hogy halljuk, hogy minden bűnnel lehet hozzád jönni, mert Jézusban kész vagy megbocsátani. Olyan csoda, hogy kellünk neked, annak ellenére, akik vagyunk. Köszönjük, hogy örökké való szeretettel szeretsz minket. Köszönjük, Úr Jézus, értünk szóló áldozatodat, hogy szeretetből odaálltál az ítéletünk helyére, azt elhordoztad, magadra vetted, hogy mi soha ne kerüljünk az ítéletbe. Köszönjük, hogy a mi bűneink miatt téged törtek össze, hogy ne bennünket kelljen az utolsó napon. Köszönjük, hogy te bűnhődtél helyettünk. Hát, hogy meghasson bennünket szereteted. Hadd járjon át minket örökkévaló kegyelmed, evangéliuma. És hadd győzze le bennünk a pokoli gondolatokat, pókháló szintű hamis reménységeinket, és te helyezd el bennünk a tőled való igei gondolatokat. Hadd, hogy ne bizonyuljunk olyan bolondnak, mint 8. Henrik, aki úgy élte le életét, hogy nem törődött soha a mennyei dolgokkal. Köszönjük, hogy te nem gyönyörködsz a bűnös ember halálában, hanem arra vársz, hogy a bűnös megtérjen útjáról és éljen. Fordítsd magadhoz a mi szívünket. Végezd el lelked munkája által a hozzád való odafordulást, a megtérést, mert szeretnénk örökké élni. Köszönjük, hogy ez Jézus által lehetséges. Akiket keresel, Urunk, ebben a gyülekezetben, kérlek őértük. Szólíts meg őket estéről estére, helyezd az ő szívükre, hogy őket keresed, és attól, hogy válasz is érkezzen az ő szívüktől, hittel te hozzád. Magasztalunk, hogy aki te hozzád jön, tehát semmiképpen ki nem veted, el nem küldöd magadtól. Áldott légy, Úr Jézus, hogy benned befogadást találhatunk, bűneinkre bocsánatot, kegyelmet, örök életet. Áldott légy Istenünk. Amen. Csendes percben mindenki a saját szíve fohászát vigye oda őszintén az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az áldás előtt énekeljük, testvérek, a 473-as dicséret, mind három versét. 473-as énekünket keressük ki az énekeskönyvünkből, mind három versével énekeljük, figyeljünk a szövegére. Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz.
Kulcs fordul.
Fennállva fogadjuk az áldást. Jézus Krisztus mondja, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Isten velünk, viszontlátással. Áldás végül.